más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsora.
Jó napot kívánok! 1989 óta azt lehet mondani, hogy rengeteg víz folyt le a Dunán, de ez nem igaz. Ahhoz képest, amennyinek le kellett volna folyni, valószínűleg jóval kevesebb, de persze ezt nem a hétköznapokban a horgászok meg mi érezzük, hanem a természet, meg mondjuk az energetika, amiről beszélek. Fel kell elevenítenünk a bős nagymarosi politikai drámát, mert ez elsősorban az volt, ennek a rendszerváltásnak egyféle szimbóluma volt, az ellene erőmű, közös szlovák-magyar erőmű ellen szerveződő, létrejövő civil és részben szakmai ellenállását, erre nyilván korosztályomból nagyon sokan emlékeznek. Amiért ezt előhozom, ez azért van, mert az Orbán hívők szerint, minthogy az ő vezérük üzte ki az oroszokat 1989-ben egy tőmondattal Magyarországról. Úgy gondolják, hogy ő az, aki most egy tőmondattal pontot tesz annak a konfliktusnak a végére, amit ez a meg nem épült nagymarosi erőmű a Szlovákiába elterelt Dunavíz és ennek összes hozadéka okozott. A sziget közről is beszélek természetesen, és arról, hogy most készül valami Budapesten, az Orbán kormány megállapodást készít elő a szlovákokkal ebben az ügyben. Erről is beszélünk, és persze ennek az egésznek a múltjáról.
Más részről. A vendég.
Vendégem Lányi András, szia, író. Szerbusz, sok mindent mondhatnék még, hiszen ennek a Dunakörnek, és ennek a mozgalomnak, és ennek az egész környezetvédelmi témának egyik mozgatója voltál. Azt mondtam majdnem, hogy vagy még?
Hát a tőlem telhető szerény mértékben.
Szóval induljunk abból ki, ami a legújabb információ, ugye ezt Lantos Csaba energetikai vagy energiaügyi minisztertől tudjuk, aki elmondta az egyik portálnak, hogy a kormány a szlovák kormánnyal küszöbön álló megegyezése értelmében több vizet kapunk végre a Dunába, 10%-kal többet emlegetnek, és hogy áramot fogunk vásárolni a működő bősi erőmű által termelt energiából. Akkor viszont minden megoldódik. Véleményem szerint lesz víz, a sziget köz virágzik, minden oké.
Igen, végre sikerült a jogaink maradékáról is lemondani.
Ezzel?
Igen, ezt majd mindjárt elmondom, de hogy rögtön a ténybeli marhaságokat tisztázzuk. Tehát a 10%-kal több víz, ez nem világos, hogy ez most a jelenleg átengedett 20%, 10%-a, vagy pedig a teljes 100% vízhozamnak a 10%-a, vagy a Magyarországot megillető 50%, 10%-a. Jaj. Ez nem mindegy, de őszintén szóval majdnem mindegy, mert ez a halottnak a csók. Ami pedig az áramot illeti, amit nem csak vásárolni, de kedvezményesen fogunk megvásárolni a bősi erőműben megtermelt áram egyharmadát 25 éven keresztül kedvezményesen vehetjük át. Ez azt jelenti, hogy azt az áramot, ami a magyar tulajdont képező Dunavízből fejlesztenek Gabčíkovónál, és amit a szlovák fél ugye most a 30 éve ellenszolgáltatás nélkül önkényesen használ, ezt most pénzért megvehetjük, hogy oda ne rohanjak, állítólag kedvezményes áron vehetjük meg, nem tovább, mint 25 évig. Hát ez óriási, tehát amikor valamit tőlem erőszakkal elvesznek, és utána megengedik, hogy ezt pénzért visszavásároljam, hát ezt a zsarolási formát, ezt ismerjük a hétköznapi életből, de ebben nem szoktak dicsekedni.
De legyünk reálpolitikusok, 30 éve nem mozdul előre az ügy, a szlovákok akkor egyoldalúan, mert Magyarország lemondott a bősi, nagymarosi erőműrendszernek, a nagymarosi művének a megépítésé. Azt mondták, hogy nekik viszont kell, érvényesnek tekintették a magyar-szlovák közös szerződést az erőműépítésnél, elterelték a Duna vizét, ebből a sziget köz tragikus helyzetbe került, nem kapott elég vizet, a vízhozamunk lecsökkent, és ők csúcsra működtetik a Gabčíkovonál az erőművüket, és ez 30 éve így van, hát valamit kéne csinálni, ahhoz képest ez nem jobb, mintha hagynánk.
Nem, és akkor itt vissza kell lépnünk a hágai ítélet, a hágai nemzetközi bíróság állásfoglalásához.
Ez 95-ben
amit
volt,
1997-ben.
97-ben?
Egy több éves perfolyam eredményeképpen hoztak.
De az a nesze semmi fog meg jól volt ez az
nem
ítélet,
egészen,
nem?
Nem egészen a
hágai. Hát azt mondta, hogy felek egyezzenek meg.
Péter, a legtöbb hazugság pont a hágai ítélettel kapcsolatos, amit még meg sem született az ítélet, amikor már a Népszabadságban öles vezércikkek jelentek meg arról, hogy elveszítettük a hágai pert, és ez a Horn kormány legsikeresebb propaganda hagyarata volt. Nyilván nem csak rajtuk, hanem a vízügyeseken meg sok mindenki múlott az, hogy ez a hiedelem megmaradt. A valóság a következő. A hágai bíróság megállapította azt, hogy az érvényes, mert hát megköttetett 1977-es szerződés keretében a szlovákoknak joguk van azt csinálni a Dunavíz felével, amit akarnak, a magyaroknak pedig joguk van azt csinálni a Dunavíz másik felével, fél egyenlő 50%, amit ők akarnak. Ezért a két fél egyezzen meg, hogy hogyan akarják használni, hasznosítani a Dunát. És még azt is hozzátettem, mert rámutattak arra, hogy az eredeti szerződés megteremti a lehetőséget, benne van az a lehetőség, hogy a felek felülvizsgálják, átalakítsák és belátásuk szerint egyezkedjenek, ha tudnak, de hozzáteszi azt, hogy világos legyen, hogy hogyan kell megegyezni, hogy vegyék figyelembe a környezeti szempontok megváltozott megítélését, ami azt jelenti, hogy a vizek és vizes élőhelyek jó állapota, ahogyan azt az Európai Unió keretirányelvei azóta megállapítottak, az abszolút prioritást élvez az aszályosodó és a klímaváltozásnak kitett Európában. Tehát az élővilágnak, a vízellátásnak, a felszín alatti vizek mennyiségének és minőségének a megőrzése, a nélkülözhetetlen vízjárások megírése, az összes ilyen zöld téma, az figyelembe vendő. Hát erről kellett volna megjegyezni. A hágai bíróság tudta, hogy ebben a felek nem fognak a dolgok jelenlegi állása szerint megegyezni, vagy sejtette. Ez hozzátette azt, hogy jónak látnák, hogyha a felek egy harmadik felet vonnának be közvetítőként a megegyezésbe. Ez értelemszerűen csak az Európai Unió lehetett, vagy valamilyen európai szervezet, hiszen akkoriban éppen mind a két ország a felvételért folyamodott az Európai Unióban, és akkor könnyű lett volna a szlovákokat egy jobb megállapodásra rávenni. A közvetítő nem mondott volna más, mint hogy 50-50 gyerekek. A szlovákok gabcsikó vonal 50% vízből áramot termelnek, a magyarok visszakapják a másik felét, ez folyik az Öreg Dunába, és az ökológiai jó állapotok fenntartását szolgálja.
Sziget közben kapja megfelelő mennyiségű, de Magyarország legnagyobb szigetéről van szó.
És az a Közép-Európa a legnagyobb ivóvízbázisáról van szó, ami ebben az aszályosodó világban században lényegesen és rohamosan értékelődik fel, viszont ez a vízbázis, ez minőségben, mennyiségben már is sérül, és sérülni fog, hála a gabcsikóvói elterelésnek, és a szennyeződésnek, ami ott a tározottóban keletkezik.
Vannak fiatalabb hallgatóink, kedvükért, jó, most modellezem, és javíts ki, ha rosszul. Érkezik a Duna teljes vízhozammal, megérkezik a bősi részhez, a szlovákok, mert a magyarok lemondtak a közös vízerőműrendszer építéséről, 83%-át ennek a víznek beterelik maguknak, ahol működtetik az erőművüket, és a maradék csordogál a magyar megmaradt fő Duna ágban.
Ez így
jól
van.
Mondom?
Igen.
Ezt kellett volna korrigálni, hogy legalább fele-fele arányban áramoljon a víz tovább.
Igen. Tegyük hozzá, hogy az eredeti szerződés szerint, hogy a Nagymarosnál a Dunakanyarban is kellett volna Visegrád és Nagymaros között egy másik duzzasztógátot építeni. Igazából nem energia termelés céljából, hanem azért, hogy a gabcsikóvói rendszer csúcsra tudják járatni.
Igen, fel legyen duzzasztva.
Hát akkor az naponta kétszer gabcsikóvon áll, le kéne ereszteni egy duzzasztott víztömeget, ha az úgy végig söpör Pestig, az nem venné jól ki magát. Ezért a visszaduzzasztás lett volna a célja ennek a nagymarosi gátnak. A szlovákok azóta is fájlalják, hogy ettől a magyarok elálltak, amit nekik a hágai ítélet egyértelműen megenged, hogy ne építsük meg, oké. Csak hogy akkor nem tudják csúcsra járatni, és ez a mérhetetlenül költséges mű ez igazából akkor lett volna jó üzlet, hogyha csúcsidőszakban termel áramot, amikor a csúcsidőszaki áramnak sokkal magasabb az ára, mint a hétköznap az ára, a nap többi részében az áramnak, de ez lett volna benne az üzlet. Miért van az, hogy most a szlovákok hajlandók egyáltalán egy olyan megegyezéssel marad a magyarokkal, amelyben már nem szerepel a nagymarosi gát megépítése, mert már minden csak valahogy működjön ez a nyomorult rendszer, ami rögtön sokkal rosszabb fényben mutatja be a magyar fél mostani engedékenységét. Arról van szó a hozzáértők szerint, hogy eljött a felújítás ideje. Körülbelül 30 évre volt tervezve ez a mű, már úgy, hogy legalább 30 évenként műszaki felújításra szorul, ami egy horribilis összeg, és végképp nagyon rossz üzletét teszi, szeretném hangsúlyozni, nagyon rossz üzletét teszi a síkvidéki folyamszakaszon ilyen mesterséges umbuldációval kialakított áramtermelést. Ez egy drága, gazdaságtalan áram, hogyha hozzá számítjuk, mondom, az építési, felújítási, kotrási és összes egyéb költségeket. Szlovákia ez uniós támogatást szeretne. Uniós támogatást akkor kap, hogyha a hágai per végre lezárul, eddig Szlovákiának nem volt szükség. Hát birtokon belül voltak, röhögtek a magyar kormányokon, amelyek meglehetősen lanyhán, ellentmondásos, bizonytalan módon képviselték, inkább altották az ügyet, konfliktus nem akartak se a magyar társadalommal, amely ellenezte, se a szlovák szomszédokkal, akik nyilván pártoltak volna egy együttműködést. Uh-huh. És most egyszer csak Orbánnak támadt az remek ötlete, hogy egyezünk meg, vajon miért? Hát azért, mert a szlovákok, akik szeretnének végre valamiben megegyezni a magyarokkal, így elérhetik azt,
hogy hozzájutnak az Európai Uniós támogatáshoz, vagy megszűnik a jogdíjta, akkor lehet rá kapni pénzt.
Akkor lehet, és akkor nem a saját
zsebéből. De miért teszi meg Orbán ezt a gesztust?
Hát ez a jó kérdés. Nyilván azért, mert neki az Európai Unióban egyetlen utolsó szövetsége sem maradt, az sem nagyon megbízható, ez a Fico elnök.
Hát igen, hol igen, hol nem. Ő igen. Is itt ide-oda lépked.
Mi most egy hatalmas szívességet teszünk Ficónak, aki méltóztatik, mondom, lemondani a nagymarosi gátról, amit, hát soha nem, amit a hágai bíróság felmentett alóla, és méltóztatik nem visszaadni a Dunavíz 50%-át, hanem pofátlanul pénzért árusítani nekünk ezt az áramot, és mi vagyunk olyan balekok, hogy ebbe belemegyünk, mondom, nem azért, mert ennyire ne tudnak.
A több vizet juttat viszont a mi Dunaágunkba.
De még egyszer mondom,
a holdpontról kimozdulni még mindig jobb, mint fenntartani ezt a lehetetlen állapotot, nem?
Erre mondta egy Deák Ferenc nevű vízépítő mérnök, ja, lehet, hogy nem az volt. Tehát Deák Ferenc azt mondta, hogy ami nem tudom most szó szerint idézni, a magyar hangbeli cikkemnek ez a mottója, hogy amit erőszak és önkény elvesz, azt az idő és a kitartás visszaszerezheti egy nemzet számára, de amiről a nemzet maga lemond, azt nem lehet többé, nem igen lehet többé visszaszerezni. Most önként lemondtunk azokról a jogainkról, amelyeket a hágai nemzetközi bíróság elismert, amelyeknek nem tudtunk ugyan érvényt szerezni az elmúlt 30 évben, de ez nem jelenti azt, hogy mi lemondtunk azokról a jogunkról, hiszen a párizsi békeszerződés alapján 1946-ban, ha más nem is, de legalább a Dunát, mint határfolyót felerészben nekünk ítélték, mi a trianoni balhét súlyosbítva, most erről mondunk le, amikor tudomásul veszük, hogy ez a víz nem a viánk, ez a víz, ez a drága szlovák testvéreinké, és még arra is hajlandóak vagyunk, hogy ebből az áramból vegyünk. Itt megjegyezném azt, hogy az az érv, amit Lantos Csaba meg Cepek Gábor emleget, hogy na de hát jutányosan jutunk áramhoz, ez két okból marhaság, de ezt ők nálam jobban tudják, mert ők szakemberek, én meg laikus vagyok. Tehát az egyik az, hogy ez a hazai áramszükségletnek, hát az nekem tanácsot adó szakértők szerint a 2%-a, tudnálik, az egy csalás, amikor a Bőssy erőműnek a beépített kapacitásáról beszélnek, És hát ebből számolják ki, hogy ennek a beépített kapacitásnak most az egyharmadát azt mi fogjuk használni a megtermelt áramnak, csak a beépített kapacitás teljes kihasználására szinte soha nincs lehetőség, már csak azért is, mert a szegény bősi erőmű nem tud csúcsra járni, amire építették, valamint, hogy a nap nagy részében és az aszályos éveknek nagy részében a kapacitásnak a fele, egyharmada van kihasználva. Tehát mi nem a beépített kapacitásnak, hanem egy jóval kisebb kapacitásnak az egyharmadát kapjuk áramként, mondom nem ingyen, hanem valamilyen kedvezményes áron.
De az helyzet, hogy Magyarországon nagyon nagy szüksége van villamos áramra, tekintettel az akkumulátorgyárok villamos igényére, áramigényére, tekintettel arra, hogy Paks 2 sehol nem tart. Szóval én meg erről az oldalról értem, hogy minden kilowatt óra fontos.
Mondom, ez képmutatás, és hát nem is igaz, mert áramot mindig lehet vásárolni, tehát az európai árampiacon ennél nem sokkal drágában vehetünk magunknak áramot, valamint, hogyha az kormány ezt ilyen komolyan venni, és pont a megújuló erőforrásokra hajtana, amit én nagyon szeretnék, akkor például nem kéne már, nem tudom, 20 éve blokkolni a szélerőműveknek az építését Magyarországon, mert akár a geotermikus, akár a szélerőmű parknak a kiépítésével ennek a sokszorosát tudnánk megtermelni, hogy a nagyságrendek világosak legyenek, tehát a mai létező magyar napelem kapacitás az ennek a Gabcsikóvótól nyert áramnak kb. A 20-szorosa. Jó, itt most én csalok, mert beépített kapacitásról beszélek, de a tényleges napelemből származó áram is már lényegesen több Magyarországon, mint amennyit ebben a remek üzletben nyerünk.
Akkor én hozom a energetikusok érveit, ez mind szép és igaz, de mind a szél, mind a naperőmű ki van szolgáltatva az időjárás rapszodikusságának, a termelt áram tárolása, vagy a meg nem termelődő áram pótlása borzasztóan bonyolult szabályzórendszert igényel, míg egy erőmű megbízhatóan, standarden működhethető. Tehát értem, igen, hogy végtelenségig nem lehet a természeti forrásokat kihasználni, mert nem szabályozható. Drágán is nehezen. Igen.
Örülök, hogy ez szóba került, mert akkor elmondhatom, ami szintén nem túl köztudott. Ez semmivel sem nehezebb szabályozni. Ma már minden energiarendszer, áramrendszer a világon avval számol, hogy vannak ilyen központi, tehát hogy vannak hagyományos erőművek, meg vannak vagy hagyományos energiaforrások, és vannak megújuló források. Most az, amikor éppen se a szél nem fúj, se a nap nem süt, se a geotermikus energia nem érkezik, ilyen nincs,
olyan
de mindegy,
nincsen, engedjük
meg, akkor bekapcsolom azokat a mondjuk gázgőzkör folyamatú, vagy egyéb fosszilis erőműveket, amelyeket még egyelőre nem tudunk nélkülözni sehol a világon.
Sőt, most fognak építeni Orbánék, miután a debreceni akkumulátorgyár óriás, hatalmas energiaigényét másképp nem tudják kielégíteni, mint gázturbinás erőművekkel.
Na most egy korszerű rendszerben a maximumig kihasználják a megújuló forrásokat, mondom nap, szél, geotermika, és a különbözetet azt ilyen jól és gyorsan szabályozható központi erőművekből engedik rá. Ez egy bizonyos fajta hálózat, az így van kiépítve. Magyarországon nem ilyen hálózatot építettünk és tartunk fenn mind a mai napig, hanem olyat, ami pont fordítva a nagy központi erőművekre épít, igen, ezért számítunk Paksra, ami a legkevésbé szabályozható, az atomerőművet a legnehezebb kikapcsolni, ezt most nem magyarázom el. És ezért már most gondokkal küszködünk, hogy a megújuló energiaforrásból származó áramot hogyan tudja és nem tudja felvenni a rendszer.
Nagyon átállítani arra a korszerű szabályzó rendszer, borzasztó pénz, és az egész rendszert át kell építeni azért. Ez nem így működik, hogy hopp, most csináljuk, meg hosszú évtizedek alatt lehetne erre átállni.
Ez lett volna hosszú évtizedek óta az lett volna a feladat, azért évtizedekben nem kerül, és nem került, közel se kerül annyiban, mint mondjuk a paksi atomerőmű, és ezekkel, tehát egy korszerű hálózattal, a megújulók fejlesztésével, és olyan energiatakarékossági intézkedésekkel, mint amit a Fidesz beígért és elmulasztott, a magyar lakásállomány energetikai korszerűsítése, ami lényegesen több energiát visz el, amit tehát a levegőbe fűtünk el és használunk el, mint amennyit bármelyik említett forrásból nyernénk. Hát ezek megoldható feladatok lettek volna.
Azt mondod, hogy az elmúlt évtizedek, és nem csak a Fidesz kormányzatról van szó, hanem
van.
Az azt megelőző kormányzatokról is, elhanyagolták az energetikai rendszerünk korszerűsítését, a jövőbe való áthangolását, ez nem is a Bősnek a problematikája, mert anélkül is meg lehetett volna, vagy kellett volna ezt oldani. Ehhez képest van egy nagyon drága Paksi 2 erőművünk papíron, és valójában nincsen.
És valójában nincsen.
Elment rá egy rakáspénz, ki kell építeni az új akkumulátorgyárak miatt újabb energetikai forrásokat.
Hát kell a fenének, de
építjük. Hát illetve másképp nem fog menni, és hát legalább Bősnél valamennyi áramot most majd kedvezményesen szerzünk. A mérleg az eléggé, hát billen.
Még egyszer mondom, alig számít, tehát nem oszt, nem szoroz. Az az áram, amit kapcsikóvónál mondom, történelmi jogaink feladása árán kapunk, ebben az energiagazdálkodási logikában nem oszt, nem szoroz.
Azt nem tudom elképzelni, hogyha a megállapodás megszületik, és Magyarország 10%-kal több vizet kap a Duna ágban, tehát a szlovákok ennyire többet.
Tovább is kérdezem, hogy a mostani akkor, 18 vagy a mostani 20%, 10%-át kapjuk.
Hogy ez minek a 10%-a?
Igen, de ezt nem tudjuk.
Tehát akkor nem biztos, hogy arról van szó, hogy a beérkező vízhozam, aminek 80%-át elvette Szlovákia, abból 10%-ot visszaenged, és akkor nekünk nem 20, hanem a teljes hozam 30%-a jut 50 helyet, és akkor még mindig messze nem kaptuk meg azt a vizet, amit
jogosan. És sajnos ez a szigetközi vegetációnak, vagy a felszín alatti vízbázisoknak ez megint csak nem számít.
Kevés.
Lényegtelen, jelentéktelen.
Azt ázolt fel nekem is a hallgatóknak, mert nem vagyok benne, és sajnos én se tájékozott, hogy most a szigetköz ökológiailag hogy áll, amióta elcsvitték a víz nagy részét a szlovákok?
A vegetáció jelentősen átalakult.
Mert ugye itt a Lantos Csaba interjúban azt olvastam, hogy nagyjából szigetköz azért rendben van, elég vizet
kap. Igenis, meg nem is. Tehát a szigetközi mellékágakban ott van a víz, ezt megoldották a mellékágak vízpótlását a vízügy szakemberei kiváló módon. Azt nem tudták megoldani természetesen, hogy az eredeti vegetáció igényeinek megfelelő vízjárás legyen, tehát az évenkénti áradások, a gyors vízmozgás, amihez az ottani élőfajok, állatok, növények alkalmazkodtak, ezek az állapotok, ezek nincsenek. Egy másfajta rendszer stabilizálódott, ami egy lassabb folyású részben állóvizes rendszer, de a dolog jól néz ki, ami az eredeti vegetációból rengeteg minden eltűnt, amiről a halbiológusok meg a biológusok tudnának beszámolni.
Ez átalakult a dolog, de nem száradt ki. Nem, amitől persze féltünk, hogy ott végleges pusztulás lesz, úgy, ahogy működik.
Így van. Igen. És az, hogy a szennyezés hogyan halad a Dunakiliti tározó felől az ivóvízbázisok felé, ennek a monitorozása körülbelül a Fidesz kormány hatalomra lépési idején megszűnt, úgyhogy erről nincsenek új adataink. A Magyar Tudományos Akadémiának volt egy szigetköz munkabizottsága, amelyet még a Láng István akadémikus hozott létre és vezetett. Vida Gábor és több más neves tudós volt a tagja, és a lelke, motorja és lelkismerete Hajósi Adrián, aki 2 évvel ezelőtt hunyt el. De maga a monitorozás, tehát a költségvetésből erre a pénzt nem kapta meg, tehát meghalt, elhalt, úgyhogy sajnos nincsenek erről up-to-date adataink, vagy lehet, az a jó, ameddig nem tudjuk.
Igen, nem biztos. Kaptunk tájékoztatást a vízügyi szakemberektől, bár szerkesztőm Somfai Péter próbált vízügyes energetikust meghívni a műsorba, de hát szabadságok vannak, és ilyenkor mindenki vízparton van, még a vízügyesek is valószínűleg inkább pihennek, tehát nem sikerült. De némi tájékoztatást...
Sajtószabadságon vannak.
Az még jobb, igen. Köszönöm, copyrightos. Használni fogom. hogy nem állunk olyan jól a ország vízkészletével, a belépő vízről adatokat kaptam, hogy az országban belépő vízfolyások általános hozama, hát mondok egy számot, 114 köbkilométer per évet, ez egy hatalmas nagy víztömeg, de a többit akkor ehhez lehet mérni. Az országot elhagyó, az pedig 120 köbkilométer, tehát ez azt jelenti, hogy az országon belül keletkező vízkészlet mindössze 6 köbkilométernyi, tehát 5%-nyi. És hogy ez a lakosság lélek számára vetítve az európai viszonylatban rendkívül alacsony szám állítólag. Ja, tehát mi nem állunk jól, és ráadásul asszályos évek vannak, most még a Tiszáról nem is beszéltem, hogy a betervezett vásárhelyi kettes vásárhelyi programból a Fidesz nem csinált semmit, nem tudom, hogy vettek erre fel pénzt az Európai Unióból, de nem épültek meg a víztározó rendszerek, és most látjuk, hogy milyen károkat okoz. Szóval, hogy mi nem állunk jól vízkészleteket tekintve, mármint az átfolyó víz
mennyiség. Katasztrofálisan állunk, mert a vízgazdálkodási politikánk elég hosszú ideig arról szó, az árvízvédelem volt a középpontjában, igen. Arról szólt, hogy hogyan tudunk megszabadulni a vizektől. Hogy hogyan tudjuk megtartani a vizeket, és ez nem árvízi tározók kellenek, hanem a hagyományos vízjárásnak a helyreállítása, a földek, az egyre asszályosabb földeket akkor képes átnedvesíteni a folyóknak a vize, hogyha nagyvízi időszakban, tavaszi árvizek idején kiengedjük az árterekre a vizet. Na most ez egy technikailag könnyen megoldható probléma, és aztán ott a vízfolyásokat nedvesen megtartjuk, nem levezetjük, és akkor hát ez nedvesen tartja, és a vegetációnak a szükséges vizet biztosítja. Technikailag ez annyira megoldható, hogy amikor elveszítik a türelmüket az alföldön a gazdák, akkor egy-egy ilyen vízelvezető árkot elzárnak, leeresztik a izéket, a zsilipzáró micsodákat, a zsilipkapukat, és akkor a víz megmarad a földjükön, és nem szárad ki, mint a szomszéd gazdának. Igen ám, most már ezt a vízügyesek is belátták, és terveket készítenek a hagyományos vízjárás, vagy legalább az ehhez közeli állapotoknak itt-ott a megvalósítására, hogy hogyan lehet az alacsony fekvő területeken megtartani a vizet tavasszal, csak hogy ezek az alacsony fekvő területek, ezek ma már jelentős részben ilyen mindenfajta gabonatáblák, meg minden, és az a gazda, aki ott gazdálkodik, annak esze ágába sincs ebbe belemenni. Ez tehát egy agrárpolitikai fordulatra volna szükség, hogy azt arra is kapjanak agrártámogatást, sőt, csak arra kapjanak agrártámogatást, ami az adott ökológiai viszonyoknak megfelel, tehát például az alacsony fekvő földeken kapjon támogatást arra, hogy ő azon azt vízborítással látja el, az év másik részébe pedig, amikor víz onnan elmegy, akkor ezek ideális gyümölcstermő, meg legeltető, képzel milyen rétek lennének ott, csak hogy ez egy agrárstratégia váltás, és most, amikor krokodilkönnyeket hullatunk azért, hogy veszélybe kerül a földalapú agrártámogatás, és senki a magyar sajtóban el nem mondja, hogy igen, a földalapú agrártámogatást, hogyha végre elvennék, az egy megváltás lenne a magyar mezőgazdaságnak, amennyiben sikerülne kialakulni, hogy ehelyett az Európai Uniós agrártámogatásnak a másik három ágát nyomassuk azonos mértékben, tehát megkapjuk ugyanazt a pénzt, de azt kapjuk meg környezetvédelem, tehát ilyen ökológiai állapotok helyreállítására, a terület népesség megtartó képességének a támogatására, és egyéb hasznos célokra, amelyekre lehetne az Európai Uniótól agrártámogatást kapni, csak ez nem a nagybirtokok urainak hozna pénzt, akik a magyar mezőgazdaságot a 1514 óta folyamatosan tönkreteszik, nem a latifundium rendszer, a TS rendszer és a zöldbáróknak a hatalmas birtokai kapnák munkanélkül.
Ez a földalapú támogatás az Európai Unióból, pontosan. Hogy gyakorlatilag a föld birtoklásáért, a földterület nagyságával arányos pénzt kap, akár csinál rajta valamit, akár nem, és ez egy ostoba rendszer, ezt egyébként maga az agrárium számos szakembere is bírálta, mert ez nem progresszív, ez nem serkent semmire, bérbeadod, azt megkapod.
Ez a magyar latifundium rendszer helyreállításának kedvezett kizárólag, és ez maradéktanul megtörtént 1989 után. Hát egy Eszterházi hercegnek évszázadokig kellett hadakozni, szolgálni és nősülni ahhoz, hogy olyan birtokot, olyan hatalmas földbirtokokat szerezzen, amelyeket most némelyik zöldbáró 10 év alatt összeharácsolt magának.
Igen, és erről dől a pénz. Igen. Visszatérve a vízre, még egyszer felteszem Lányi Andrásnak ezt a kérdést, hogy jó, megértettem, hogy az a megállapodás, amely a magyar és a szlovák kormány között most a Bős-Nagymarosi ügy lezárása érdekében történik, számos sebből vérzik. De még mindig az a kérdésem, hogy hány évtizedekig maradt volna ez a dolog nyitva, maradt volna az, hogy még mindig 80%-ot visznek el a szlovákok, és még mindig nem reménykedhettünk volna abban, hogy legalább valami hasznunk legyen belőle, mint sem, hogy ezt a kompromisszumot most megkötik. Hát a politika az tele van kompromisszummal.
Két olyan pillanat volt ebben a történetben, amikor Szlovákia rávehető lett volna egy méltányos megállapodásra a hágai per óta. Az első, említettük, az uniós tagfelvétel pillanata, amikor Magyarország ebbe bekeményíthetett volna. A másodikat pedig most szalasztottuk el, most és mindörökké, mert ebből már nincs kimászás. Most, amikor a rendszert vagy nagyon nagy pénzen fel kell újítani a szlovákoknak és a saját zsebükbe nyúlni mélyen, vagy uniós támogatásból, most hajlandók voltak és lettek volna nagyobb engedményekre is, ezzel kellett volna élni. Hozzáteszem, hogy ez is csak félig igaz, az igazság, hogy ma az Európai Unióban Magyarország olyan elszigetelt, a magyar kormány olyan megvetett ellenfél, akinek a kedvét az Európai Unió rövid távon a kisujját sem mozdítaná meg, tehát nem akarok demagóg lenni, hogyha most a szlovákoknak nemet mondunk, vagy azt mondjuk a szlovákoknak, hogy igen, de akkor beszállunk, megegyezünk, vessünk véget a hágai pernek, de ide a víz felét, akkor a szlovákok azt mondták volna röhögve, hogy ne hülyéskedjél, nem adjuk, akkor inkább maradjon minden így. De néhány éven belül, amikor eltűnik az Orbán kormány, és egy következő kormány helyreállítja az ország európai becsületét, akkor a szlovákok megértették volna az idők szavát, hogy nekik pénzre van szükségük, és ezt csak vízért cserébe kaphatják meg az Európai Uniótól. Ezt még érdemes lett volna kivárni, itt megint csak Deák Ferencre hivatkozom. Igen. Tehát a kiegyezés se jött ingyen, csak hát az a helyzet, hogy a kiegyezést azt nem malmozva, tétlenül várták a magyar politikusok, hogy majd mikor fogják a poroszok legyőzni Königgrécznél az osztrákokat.
És kényszerülre a császár, hogy velünk kiegyezzen, igen.
Egy nagyon következetes hazai politika volt az, amit Deák Ferencék, Kemény Zsigmondék végigvittek, és ami eredményre vezetett. Ilyen politikusok nélkül viszont mindig csak a vesztesek leszünk.
Még mindig próbálom megfejteni, hogy az Orbán kormány mi szánta rá magát arra, hogy most megkösse ezt a megállapodást a szlovákokkal, és mondjon le a hágai perben legalább kiaknázható részünkre pozitív módon kiaknázható.
Ők nem aknázhatják ki. Tehát ez felfogta, hogy ő neki ebben a perben nincs nyernivalója, a Ficó viszont ezért az apró szívességért
valamit fog
majd
adni.
Egy kicsit szolidáris lesz vele, valamit fogunk.
Tehát ez egy politikai megfontolás, nem pedig...
Kizárólag, persze.
Mert tudod, mit kerestem benne, hogy melyik oligarha nyer majd ezen, de ebben az üzletben nem, úgy néz ki, hogy
ez
nincs
ez
benne.
Nem az oligarchák üzlete. Uh-huh. Orbán pedig nagyon vigyázott arra, hogy a szlovákok eredeti kérését, hogy de akkor szíveskedjünk a Nagymarost is megépíteni. Erre ezt kihúzta, ez is benne volt a kalapban, bőven benne volt a kalapban, és ez, amit az Orbán ennyit megjegyzett a régi önmagából, a rendszerváltozásból, és a Dunakörrel együttműködő Fidesz korszakából, hogy nem gyerekek, ezt nem csináljuk, ne legyen nagy pofája a zöldeknek, Visegrádnál nem építünk gátat.
Akkor a fordulatot azért nem csinált volna, mert kiperdült volna a hatalomból, valószínűleg neki megy a fél ország. Nem, mert azért ennek óriási súlya van ennek a Duna mozgalomnak.
Hol volt, hol nem volt, Péter, ne legyenek
most
illúzióink.
Mondtad, hogy Orbán azért ezt nem merné vállalni, hogy ő szembeforduljon egykori önmagával, és azzal a civil erővel, amit akkor a Duna kör fel tudott mutatni, mert azért ne felejtsük el, több és óriási tüntetések voltak, rendezvények, ahol a Kádár rendszer és a Grósz rendszer meghátrált. Magam olvastam egy visszaemlékezést Miklósi László, nem, sőt, a legújabb Narancsban ír egy hosszú visszaemlékezést, ő is ennek a mozgalomnak egy nagyon aktív tagja volt, hogy bizony az egyik tüntetésnél nagyon-nagyon tartottak a szervezők attól, hogy a kádári rendőrség szétveri darabokra, ezt képest asszisztált hozzá, mert igen, tudta a rendszer, hogy itt valami nagyon érzékeny dologról van szó, ahol nem nagyon fog megállni a nép. Péter, most lehet, hogy demagóg vagyok, és ne, látom, igen, nem ingatod a fejedbe.
Nem akarok olyan illúziókat rombolni, amelyek számomra is kedvesek, de hát az igazság az, hogy ez részben fordítva is van, a nem a Duna mozgalmak ereje késztette meg hátrálásra a Kádár rendszert, hanem az a bomló, bukó, megbukó félbe levő Kádár rendszer adta fel ezt a pozícióját is. Tehát inkább azt mondanám, hogy a politikai rendszerváltozás segített a Dunakörnek megmenteni a Dunát, mint fordítva. De ez mit sem von le abból a tényből, hogy civil tömegmozgalom a rendszerváltás idején nem volt más Magyarországon, csak a Duna mozgalom.
56 óta nem volt semmi, bocsánatot
56 óta nem volt.
Ez volt az első. Azért, így van. Kortársak vagyunk nagyjából, még ha néhány évvel idősebb is vagy. Azért arra elég sokan emlékszünk, mekkora súlya volt annak a bátorságnak, hogy egy tüntetésen ekkora hatalmas plakáton az, hogy Grósz Maros, amikor még Grósz uralkodott. Hát ott, tehát azért ott szembe, ott nyíltan szembe, persze, ment a magyar civil társadalom egy része az akkori politikai hatalommal.
Így van.
Tehát, és lőhettek volna akár.
Tehát a rendszerváltozást nagyon megerősítette az a tény, a pesti utcákon tapasztalható tény, hogy az emberek hajlandók kimenni és tömegesen vonulni az utcán és tiltakozni. Van véleményük egy olyan kérdésről, ami a rendszer jelképe volt, mert ugye az észszerűtlen gazdaságpolitikának, ennek a technokrata arroganciának és az idegen érdekek szolgálatának ilyen tömény jelképét, mint a vízlépcső rendszer, keresve se lehetett volna találni, és hogy ebben a magyar társadalomnak volt véleménye, ezt a véleményt provokálta ki a Dunakör fellépése, ez Varga Jánosnak és társaiknak elévülhetetlen érdeme Dunakörnek és Nagymaros Bizottságnak, hogy Miklósi Lacinak is igaza legyen. Pont. Tehát ez a civil társadalom és a rendszerváltozás kapcsolata. Kölcsönösen erősítették egymást.
Ezt csak azért említettem meg, mert ugye azt kérdeztem tőled, hogy mi vitte rá az Orbán kormányt, hogy keresse, vagy elfogadja a szlovákokkal való együttműködési lehetőséget, hát hogy most lezárja, mert nem nagyon hiszem, hogy szembe mert volna menni ennek emléke okán, igen, is, pláne, hogy közben megárad a Tisza, tehát azért az egy elég nagy kihívás neki, anélkül is, hogy még egy konfliktus.
Már csak a Duna hiányzik.
Hát a Duna is. Áradni kezd, bár áradna, mert a szájban.
Ezért kötöttek egy olyan dílt, ami nem olyan feltűnő, Magyarországon nem kezd hirtelen épülni semmilyen borzalom.
Egy pozitív hír. Nem épül, végleg eldöntöttük.
Igen.
Kettő. Csak kapunk vizet. Igen. Három. Kedvezménnyel kapunk áramot.
Igen.
Euréka.
Így van.
Tehát így a politikai termék.
Így van, tehát kommunikációra alkalmas, hazudni, nehezebb a hazugságaikat ellenőrizni, és amiről örökre lemondtunk, történelmi jogainkról, az úgy látszik senkinek nem hiányzik.
Mert nem nagyon érte, én is próbáltam itt az elején feszegetni, és igazából csak ennek a súlya akkor csöppent le, amikor Széchenyit idézve azt mondtad, hogy valamit feladtunk, amit nem biztos, hogy egy nemzet megtehet, hogy nagy szavakat használják, és valóban ez a távlatosság hiányzik mind a politikából, de a mi gondolkodásunkból is, mi is abban élünk, hétköznapi civil emberek, hogy mi lesz holnap. És ha most egy kicsit jobb, akkor mi azért nagyon hálásak vagyunk. És ez a rendszer jól tudja. Notabene azt gondolom, minden egyes politikai rezsim így gondolkodik, mert így tudja fenntartani úgy, ahogy
azt. Hát ez volna többek között a sajtó és az ellenzéki politika szerepe, hogy akkor elmondja, hogy mit veszítettünk, hogy miben hazudnak, és evel kellene többet foglalkozni, és a Rogán Cecília Gucci táskájával kevesebbet.
véleményem szerint az egy felesleges dolog, hogy piszkálgatjuk a, hogy hívják ezt most, luxizók különböző megnyilatkozásait?
Nem felesleges, de túl van tolva. A magyar társadalom úgy tűnik, hogy erre már apatikus. Annyira hozzászoktunk ahhoz, hogy az urak lopnak, aha, hogy ebből nem lesz, hogy komoly ellenállás, meg komoly felháborodás, sokkal fontosabb lenne azokat a dolgokat elmagyarázni, még ha ez a bulvár sajtóban nem is működik, de a nem bulvár sajtóban meg működik, elmagyarázni azokat a kicsit bonyolultabb összefüggéseket, amelyek viszont maradandóan tönkreteszik az országot, független attól, hogy az ország új urai milyen jachtokkal hol hajóznak.
Még Ofrikot, mielőtt bejöttünk, együtt jöttünk a stúdióid felé, meséltem egy személyes történetet, és most ezt megismétlem itt a hallgatók kedvéért. Nekünk van egy házunk a családunknak a Tisza partján Szabolcsban. És hát a Tisza nincs jó állapotban, elmaradt a zöldár, alacsony a vízhozam, asszály van, dacára nagyon erős esős heteknek nem nagyon ment fel a vízszín, és én egy beszélgetés részévé váltam, a parton álltunk, és ott egy nagyon egyszerű helyi, falusi ember azt mondta, hogy nem elég nekünk, hogy a Debrecenbe épülő kínai akugyár elviszi a vizet a Tiszából, nem elég nekünk, hogy nincs öntözés, és nem csinálták meg a vásárhelyi programot, most még asszály is van. És úgy ránéztem egy falusi emberre, és azt mondtam, ha ő már átlátja, és mindegy, hogy igazam, hogy ezeket összefüggésbe hozta, de már látja, hogy itt valami nem stimmel, akkor rávállal szólva van remény, nem? Most egy kicsit elhagyva Bős Nagymaros témáját, ez kikívánkozott belőlem.
Igen, hozzátéve azt, hogy egy percig se gondolom, hogy az átlagember, akár a Tisza partján él, akár a Duna partján, az a saját közvetlen tapasztalatának a világát ne látná át, és ott ne lenne tisztában azzal, hogy mik az ő érdekei. Ez jobban működik, tehát az átlagember a maga szintjén jobban működik a rendszerváltozás óta, évről évre, kormányzati ciklustól kormányzati ciklusra, tulajdonképpen észszerűbb döntéseket hoz viszonylag, mint a parlamentben üldögélő, éppen kormányzó, vagy éppen ellenzéken lévő pártok. Tehát amikor Magyarország kétségbejtő helyzetét látjuk, gazdasági, kulturális élet, értelemben ugyanúgy, mint a nemzetközi megítélését tekintve az ország helyzete szánalmas és szégyenletes, akkor elsősorban nem az egyszerű embereket, az embereket kellene hibáztatni, sokkal inkább azt a politikai elitet, értelmiségi elitet, ami valami rejtélyes és majd egy másik műsorban elemzendő módon, de mérhetetlenül alul teljesített az elmúlt 30 évben, és itt a mi nemzedékünkről van szó, Péter, meg az utánunk jövőkről.
Viszont van most valami, amit a Tiszapárt megmozdított, és ebben a nagyon kevés időben, ami még hátra van, elkanyarodva Bős Nagymarostól is kihasználva, vagy egy közgondolkodóval ülök egy stúdióban.
Magán.
Igen, jó. Szinkronban van ez a jelenség azzal, amit a Tiszapárt produkál, és amit elért, és talán össze is függ a két dolog, mert mi a csodától lett volna hirtelen kíváncsi minden apró településen több ember, mint bármelyik rendezvényen, egy Magyar Péter megjelenésére, vagy egy Tisza párti rendezvényre, ha nem éreznék azt, hogy most már nekünk is dolgunk van a világban. És ez önmagában nekem nagyon pozitív. Most nem is nézek mást.
Így van, ez egy két dolognak a találkozása. Az egyik az, hogy valóban a Orbán rendszer elveszítette a hitelét, tehát tapasztalhatóvá váltak a rendszernek a kártételei. Most hagyjuk a bűnöket. A rendszernek a kártékony és sikertelen volt, egyre inkább tapasztalható vált az elmúlt 3-4 évben. És véletlenül, mert ez komolyan véletlenül történt egy olyan média esemény, amit a média tudósoknak kellene elemezni, és tankönyvi példa egyébként, hogy egy már megcsinált média botránynak, egy igazi médias, klasszikus média eseménynek a kellős közepén, ez a Varga Judit és az egész szegény Varga Judit egy mellékszereplő volt a Balogh Zoltán, Novák Katalin féle botrányban, tehát hogy egy országos média balhénak, ilyen bulvár ízű média balhénak az egyik mellékszereplője, egyszer csak előugrik valaki, és a már bevilágított színpad közepén indít. Tehát Magyar Péter annyival magasabbról indított, mint bármilyen más ellenzéki civil kísérlet, hogy igazából ez őt sikerre ítélte. Ezt a pillanatot remekül használta ki, remek érzékkel, és építette erre az egész kampányát, és ez találkozott az össznépi elégedetlenséggel egy ilyen régóta várt formában. Ebből sajnos a jövőre nézve nem sok következtetést lehet levonni, de arra talán igen, hogy a jövő évi választásokon megszabadulunk az Orbán rendszertől.
Még legalábbis annak a ilyen nyomasztó fölényétől, mert nem lehet tudni még mi minden lesz. Látod, belekezdett Orbán valamiben, mert látja, érzi, hogy elhanyagolta a szerepléseit, a nyilvánosság az megszűnt számára, ilyen zárt körökben élte az életét, ígérget, otthonprogram, építési program, hitel, család,
és
haza,
miután azt is tudja, van olyan jó politikai elemző, mint mi ketten együtt, tehát azt is tudja, hogy mindezzel ő nem nyerhet, tehát szerintem még lesznek a következő fél esztendőben, lesznek meglepetések a magyar közéletben.
Mire gondolsz? Orbán Viktor részéről?
Orbán Viktor részéről.
Tehát, hogy a kormány még tartogat valami nagy ágyút?
Nagy ágyút nem.
Csodafegyver?
Csodafegyver nincs, de még lesznek érdekes kísérletek a hatalom megtartására. De persze az se lehetetlen, hogy már arra is felkészültek, arra már felkészültek, hogyha a 26-ban megbuknak. A mély állam, az obstrukció, az államadósság, aminek a mértékéről ma még senkinek nincs fogalma, tehát mindez lehetetlenné teszi a kormányzásra felkészületlen Magyar Péter féle csapatnak azt, hogy kormányozzon, és hogy 2030-ban Orbán fehér lovon térjen vissza. Ez is benne van a pakliban.
De amikor kiborul a bili, és az emberek számára világossá válik, hogy mennyi hajasság, hazugság, mennyi lopás, mennyi csalás és mennyi rombolás történt az elmúlt 15 évben, mert ez bőséges ez a lista, akár melyik területet nézem, azért nem biztos, hogy vissza lehet lovagolni fehér lovon néhány év múlva. Ennyi bűn lelepleződése után gondolok arra például, hogy pont a mai napon a Magyar Nemzeti Bank Felügyelő Bizottságának egykori tagja, most nem nevesítem, nagy interjúban mondja el, hogy bizony van lelkiismeret fordulása, bár ő egy személyben a lopást nem tudta volna megakadályozni, de ugye az egész kormányzat hallgatott arról, amit a Matolcsiék mögött ez az üzleti kör megcsinálhatott. Abszolút. Több 100 milliárd forint magánosítása, a mi pénzünk ellopása történt. Én szerint ha ezt egy átlagos kommunikációval napirenden tudja tartani a mostani ellenzék, vagy tudná, vagy az új kormány erre épít és erre hivatkozva kell, hogy intézkedéseket hozzon, én szerintem ez megbocsáthatatlan lesz.
Neked legyen igazad, de sajnos a történelmi tények vitatkoznak veled. 1994-ben abszolút többséggel kit szavazott vissza a magyar választópolgár? Horn Gyulát apukám és a pártállami állampártot. Abszolút többséggel. Az, hogy ez az SZDSZ még a nevét adta és csatlakozott, az már csak hab volt a tortán. Mert miért? Mert az Antal rendszer hasonlóan kétségbejtő, az Antal kormány hasonlóan kétségbejtő helyzeten nyilván nem tudott úgy úrrá lenni, bár sokkal tisztességesebb szándékokkal és több sikerrel vette az akadályokat, és a csalódott választópolgár, hát itt azt hittük, hogy minden jobb lesz, aztán nem lett jobb, hát a Kádár rendszerben legalább rend volt, meg biztonságos szegénység.
Oh. És visszaszavazták Horn Gyulát. Protest szavazással vissza lehet hozni.
Vissza. Úgyhogy én semmiben nem lennék biztos.
Hát biztosak sajnos semmiben nem vagyunk. Egyben igen, hogy a kormány most amire készül, az Lányi András író szerint, én szerintem sokan egyetértenek veled, valóban egy történelmi lehetőség elmulasztása, és megint a szuverenitásra hivatkozó kormány egyik ország csonkítása, hogy elismeri azt, hogy Szlovákia annak idején a Duna hozamunknak 80%-át elcsatolta, és most ezt szentesítik, még ha ebben vannak ugye számunkra bizonyos pozitív lépések is. Jó, mikor találkozunk? Most van augusztus illelődik a helyzet, árad a Tisza. Szerinted mikor lesz érdemes egy elemzést tartanunk arról, hogy hol tart a Fidesz?
Novemberben.
Oké, várlak vissza. Köszönöm szépen önöknek, köszönöm a figyelmet. Szerkesztőm Somfai Péter nevében is minden jót, viszontlátásra, viszontlátásra.
Más részről. Történelmi kalandozás tabuk között. Rózsa Péter műsorát hallották.